megyünk.
Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 374-es számú énekét énekeljük. 374-es énekkel kezdjük Isten tiszteletünket. Thank you. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a kettes számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 46. oldalán található a kettes számú liturgia.
Az Úr igéje igaz, és minden cselekedete megbízható. Igéjével alkotta az Úr a mennyet, és szája leheletével minden seregét. Legyen Uram a te kegyelmed rajtunk, hiszen benned bízunk. Krisztus az Isten dicsőségének visszatükröződése és az ő személyének képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Uram Istenem, vallom, hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen. Mégis hozzád menekülök, mert nagy a te irgalmad. Töröld el vétkeimet, és teremts bennem új szívet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk! Istenünk, emberi gyengeségünk miatt nem tudunk megállni a kísértésekben. Adj nekünk testi és lelki erőt, hogy mindazt, ami bűneink miatt gyötör minket, legyőzzük a te segítségeddel. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten szent igéjét, melyet egyházunk a mai napra, vízkereszt utáni negyedik vasárnapra, oltár előtti felolvasású rendelt, melyet megírva találunk a Római Levél 13:8-10. Versek. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt, mert azt, hogy ne paráznák, hogy ne őj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolat, ez az ige foglalja össze. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Pintor Tamás és Kisvirág szeretne egy bejelentést tenni. Parancsoljatok jelentek ki.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Decemberben, amikor véget ért a munkánk, Görögszálláson dolgoztunk a gyerekházban, akkor felvetődött bennünk a kérdés, hogy hogyan tovább, hol a helyünk, merre menjünk, és szerettük volna meglátni Isten akaratát ebben a kérdésben, és elkezdtünk ezért imádkozni. Alapvetően nem volt bennünk aggodalom, csak kérdés. És megbízalom, hogy az Úr vezetni fog bennünket. És kaptunk egy felkérést Pilis Csabáról. Oda kerestek két munkatársat, egy férfi és egy nő munkatársat. És mi akkor elkezdtük megharcolni ezt a dolgot, hogy vajon oda akar-e az Úr bennünket hívni, vagy nem. És sok harc és tusakodás után azt láttuk meg, hogy az Úr oda hív bennünket. Úgyhogy ezután tudtunk igent mondani erre a felkérésre. Úgyhogy a bejelentés lényege abból áll, hogy Pilis Csabára költözünk, és ott fogunk dolgozni. Ott kaptunk egy-egy szobát, és ott lesz a munkánk. Úgyhogy én ebben a gyülekezetben nőttem fel gyakorlatilag. Ezt tartom a lelki otthonomnak. Itt nagyon sok testvért kaptam, és köszöntet szeretnék mondani Misi bácsinak, Pancsa néninek, azoknak a testvéreimnek, akikkel együtt harcoltuk a hit harcait, meg együtt szolgáltunk. Nagyon, hát kicsit, vagy hát fájdalmas végül is, mert ezért lelki otthonom volt az a gyülekezet sokáig. Úgyhogy egy kicsit nehéz szívvel megyek most máshova, de az Úrnak engedve, meg az Úr akaratát követve ezt látjuk. Úgyhogy.
Most nagyon köszönöm, hogy itt lettem ebbe a gyülekezetbe. Hálás vagyok az elmúlt évekért, Isten nagyon, nagyon sok mindenre megtanított, és köszönöm a sok bátorítást, a szeretetet, támogatást, rengeteg áldást kaphattam az Úrtól, és külön köszönöm Misi bácsinak, Pancsa néninek, rajtuk keresztül nagyon sok mindent adott az Úr, de a gyülekezet többi tagjától is.
Köszönjük szépen! Sok áldást kívánok a új helyeteken! Presbitérium ülésezett a múlt héten, és egy olyan döntést kellett hoznunk, ami alapvetően nem a gyülekezet életét érinti, de egyébként a gyülekezet életét szervesen befolyásolja, vagy az életéhez kapcsolódik. Ez pedig az alapítványnak az élete, és Itt most a polgári törvénykönyv változása miatt kellett az alapító okiraton változtatni, és hát az, amit már régen kértek a régi kurátorok, Zsuzsika néni és Irénke néni, hogy ők már idősek, és hogy szeretnének lemondani a kuratórium tagságáról. Mondtam, hogy erre az időpontra időzítsük ezt, amikor ez a új alapító okirat módosítás került beadásra. Úgyhogy szeretnénk megköszönni Irénke néninek és Zsuzsika néninek. Ha kijönnek ide, akkor egy áldás erejéig szeretettel látnánk itt Zsuzsika nénit, meg Irénke nénit. Meg ha egyébként szívesen szólnak egy-két szót, akkor azt is szívesen vesszük. De felolvasom azt az igét, ami alapvetően az alapítványunk alapításakor is ott volt a szívünkön. Az pedig, amit jól ismer a gyülekezet, a Jelenések 3, és a 7.-8. verset olvasom. A Filadelfia gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ezzel az igével indultunk annak idején az alapítványunkkal, hisz akkor még a gyülekezetnek a neve nem Filadelfia volt, de az alapítványunknak már ezt a nevet tudtuk adni. És hát amikor fölidéztük ezeket a dolgokat a kurátorokkal, hogy 40 ezer forinttal indítottuk az alapítványunkat, és nem kisebb cél volt a szemünk előtt, mint hogy építsünk egy templomot Nyírtelken. És hát amikor bementünk a cégbírósághoz, és beadtuk az alapító okiratunkat, benne az, hogy templomot szeretnénk építeni, és 40 ezer forint az alapító tőkénk, akkor azt mondták, hogy hát ez nevetséges, tehát hogy változtassunk a célon, mert hát 40 ezer forintból nem lehet templomot építeni. Természetesen Irénke néni vette az írógépét, átgépelte a dolgokat, Indigóval, ahogy az illik abban az időben. És akkor benyújtottuk úgy, hogy a Nyírtelek környékénél evangélikusság keresztény életének szervezése, alkalmainak biztosítása, ez volt a cél. És hát aztán az egy regénybe illő dolog, hogy hogyan kezeltük meg ezeket a dolgokat, és hogyan gyűlt a pénz, és hogyan lett 1998-ra 5 millió forintunk. Ennek a története egy hosszú családregénybe illő dolog lenne, de akkor módosítottuk, és azt mondtuk, hogy most már 5 millió forinttal a templomépítést is be lehet venni talán a célba, és így épült meg ez a ház és ez a templom, és így bonyolultak le azok a építési, meg csendes hetes, meg egyéb alkalmak, amelyek az alapítványunk szervezésében bonyolódhatott le. A gyülekezet nevében, de én személyesen is nagy hálával tartozok azért, hogy Irénke néni hosszú éveken keresztül a gazdálkodást vitte, pénztárnapló régi technikával, úgy, ahogy azt ő megtanulta a mezőgépnél, és fogadtuk az APEC ellenőrzéseket, meg egyéb dolgokat, amelyek ilyenkor egy-egy ilyen szervezetnél szoktak jönni. Hát jó erre emlékezni, hogy mi mindenen mentünk keresztül, és tényleg nagy hála van a szívemben azért, hogy a testvérek ezt fölvállalták annak idején, és idáig elvezették az alapítványunkat. És hát két új tagot kellett, kuratórium tagot választani, Ilike, Éva, ti is gyertek ki, Lipták Ilike és Lipcsák Éva lett megválasztva az elmúlt kuratóriumi ülésünkön, és akkor szokták mondani, hogy előttem az utódom. Itt vannak a régi kuratóriumi tagok, és itt vannak az új kuratóriumi tagok. Mint ahogy a testvérek tudták, hogy létezik az alapítvány, de igazából nem volt ez annyira látványos működése, mert szimbiózisban működik az alapítvány a gyülekezettel. Tehát alapvetően mindig azt néztük, hogy hogyan lehet jól a meghatározott célt megvalósítani, ami aztán valahogy így néz ki az alapítvány mai alapítókiratában, hogy a Nyírtelki templom építése, működtetése, az ifjúság keresztényi nevelése, általános helyzetűek, fölzárkóztatása, oktatása, kulturális és egyéb, lehetne sorolni, hogy milyen programok szervezésével, kiadványok kiadása és egyebek. Tehát ezek a célok valósultak meg az alapítvánnyal, és hát most egy stafétabot átadás érkezik, vagy érkezett el, és megköszönve Zsuzsika néninek, Irénke néninek az eddigi szolgálatát, munkáját, köszöntjük az új kurátorokat, és kívánjuk, hogy az Isten áldása nyugodjon meg az életükön, szolgálatukon. Egy testvér ölelésre lelépek ide, jó, hogy ne fentről. Nagyon szépen köszönjük Zsuzsika néninek, és Isten gazdag áldása kíséri az életét egy öleléssel. Irénke néninek is a sok átélt öröm, meg nehézség, meg kihívás, meg probléma is, mert azért, ahol én ott vagyok, ott probléma is van, a probléma is van. Köszönjük szépen.
Nagyon nagy szeretettel.
És hát az új kurátoroknak is azt kívánom, hogy olyan türelemmel legyenek a kuratóriumi tagság felé, mint a Gyirénke nénik is voltak, és szeretettel köszöntünk a kuratórium tagjai között, téged is, Éva, és téged is, kedves Ilike. Az Úr áldja a szolgálatotokat. Néhány szót esetleg, Gyirénke néni?
Ó, hát inkább nem.
Inkább Zsuzsika néni.
Megköszönjük, hogy átvállalták tőlünk, és hiszük, hogy fogják olyan hűségesen csinálni a dolgukat, ahogy kell.
Jó. Egy staféta ölelést akkor. És még egyszer felolvasom az igét. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amit nem zárhat be senki. Mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Amen. Isten tiszteletünket pedig az ige hirdetésre készülve a 449-es énekkel folytassuk, énekeljük a 449-es számú éneket.
Thank you.
legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Máté evangéliumában, annak 8. fejezetében, a 23. verstől a 27-ig a következőképpen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 8. fejezet 23. versétől. Így szól Isten igéje. Amikor beszállt a hajóba, tudnélik Jézus, követték őt a tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták. Uram, ments meg minket, elveszünk. De ő így szólt hozzájuk. Mit féltek, ti kicsiny hitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták. Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki? Amen. Ez Isten igény. Kedves testvérek, talán emlékeznek néhányan még Péterre, arra a norvég atyafira, aki a testvérgyülekezetünkből többször itt járt, a voldai gyülekezetből, aki a külkapcsolatokat szervezte, ezeket a találkozókat megszervezte. És amikor kint jártunk náluk az ifjúsági csapattal az európai turné kapcsán, akkor elvittek bennünket abba a faluba, ahol születtek, ott egy tengerparti kis falu, halászfalu, és akkor nagy megdöbbenésünkre egyébként elmesélték, hogy nincs ebben a faluban, de egyébként itt a tengerparton sehol sem olyan család, akinek a családjából ne halt volna meg valaki a tengeren. Tehát ne pusztult volna el valaki a tengeri halászás közben. Megdöbbentő volt ez számunkra, hogy mentek az emberek halászni, pedig tudták, hogy veszélyes és meg fognak halni, vagy meghalhatnak. Hát ilyen a tengeri halászás, tudták, hogy veszélyes, mégis járták, mert hát ez a tengeri halásznak az élete. Hát igényben a tanítványok nem a norvég tengeren hajóztak, hanem a galileai tengeren, a genezáreti tavon, de a halász élet a genezáreti tavon sem volt könnyű. Nem volt könnyű ott sem a horgászok vagy a halászoknak az élete, még ha ezek a veszélyek mások is voltak, mint a norvég tengeren. Ez a kis tó, vagy tengernek is szokták hívni, nagyon érdekes helyen terül el, vagy nagyon érdekes helyzetben van. Tudni, a tavat körbefogják a hegyek, és a tónak a szintje az több mint 200 méterre mélyebben van, mint az adriai tengerszint, amihez mérjük egyébként a tengerszint feletti magasságot. Tehát itt ezen a területen, itt Nyírtelken, körülbelül 100 méterre vagyunk magasabban, mint a tengerszint. Ez a genezáreti tó pedig 200 méterre lejjebb van a tenger szintnél, és hegyekkel körbölelt kis lyuk, amiben benne van végül is ez a tó. Ezért nagyon érdekes a mikroklímája, nagyon érdekes, hogy váratlanul megérkezhetnek hatalmas viharok, szelek, mint ahogy a Balaton parton is, aki járt, az tudhatja, hogy verőfényes napsütés, az emberek fürdőznek a tóban, és egyszer csak a bakony mögül lecsap egy vihar, és pillanatokon belül olyan vihar van a tavon, a Balatonon, hogy menekülni kell, ha valaki nem akar belepusztulni a tóba. Tehát nagyon érdekes az időjárás ezen a tavon, gyakran meg váratlanul csapnak le a viharok, mint ahogy a Balatonon is. És ezek a külső körülmények, itt ezen a tavon ez a jelleg ennek a tónak, de hát ezek a halászok, akik ebben az igében is szerepelnek tanítványoként, hát itt élték az életüket, itt halásztak, itt mentek tengerre, ez volt az életük nekik, ez nem volt különleges. De igényben azt látjuk, hogy mikor Jézus és a tanítványok beszállnak a hajóba, és hogy kicsivel a felolvasott igeszakasz előtt olvashatjuk, hogy azzal a céllal, hogy átkeljenek a tengeren, átmenjenek a túlsó partra. Tehát Jézus arra hívta a tanítványok, hogy menjenek át a túlsó partra. Hirtelen egy nagy vihar támad. Egy hatalmas nagy vihar támad a tengeren. Akkor, amikor Jézus át akarja vinni a tanítványait a tengeren, a túlpartra. Bármilyen képzésen vettünk részt, hisz sokfélék vagyunk itt, vannak közöttünk olyanok, akik rengeteg képzésen átmentek már, bármilyen képzésen is vettünk részt, legalábbis én mindig ezt tapasztalom, és az a jó képzés egyébként, hogy az elméleti oktatás mellett mindig van gyakorlati oktatás. Hogy azokat a dolgokat, amiket megtanul az ember az elméleti képzésen, azokat letesztelheti a gyakorlatban. Kipróbálhatja, hogy hogyan működik az a gyakorlatban. És azok az igazán jó képzések, amelyekben vannak ezek a tesztidőszakok is, amikor az ember az elméleti ismereteit, vagy az elméleti ismereteinek a zűrzavarosságát, mert sokszor halvány sejtelme sincs, hogy miről van szó, a gyakorlatban akkor észrevesz, hogy húha, tényleg ez így működik. Erre jó példa egyébként a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, amikor a számítógépes oktatást vezették be itt Magyarországon, képezték az embereket, és akkor beszéltek itt 2-es számrendszerről, meg 16-os számrendszerről, meg beszéltek mikroprocesszorról, meg meghajtókról, meg mit tudom, és amikor ott voltak az emberek, akkor néztek ki a fejükbe, hogy miről beszélesz, hogy 2-es számrendszer, meg 16-os, meg mikroprocesszor, meg egyebek, és amikor leültek a géphez, és mutatták nekik, hogyha ideütsz és odaütsz, akkor ez lesz a képernyő, hogy ja, hogyan működik ez valójában. És tényleg egyébként szerintem, és ezzel le is zárhatjuk a számítógépes képzést, balgaságot megtanítani ezeket az embereknek, mert hát az emberek nagy része nem lesz programozó. Sokan, akik itt vagyunk közülünk, és használják a számítógépet, nagy valószínűséggel nem ismerik, hogy működik a számítógépnek a belső rendszer, csak azt tudják, hogy egy programmal miket tudunk megcsinálni ezen, és ez bőven elég, mert ez a felhasználói szokás. De alapvetően a képzéseknek mindig része a gyakorlati teszt, a gyakorlati megtapasztalás, és ezt így láttuk a katonaságnál is, de így láttuk a teológián is. Mert a teológián is jó volt azt megtanulni, amit a professzorok kidadtak, de jobb volt azt megtapasztalni, hogy hogyan működik ez gyakorlatban. És a gyakorlati teológiának ez lenne a része, ez lenne a hasznossága, és hát azért mennek egyébként a fiatalok is a teológiáról a gyülekezetekbe. Hozzánk is jön egy hónap múlva, március 5-én az új szupplikáns teológus hallgató, aki jön kipróbálni gyakorlatban, hogy amit megtanult a teológián, azt most akkor hogyan tudja használni a gyakorlatban, igehirdetésben, a gyülekezettel való kapcsolattartásban, és hogyan működik az, amit az elméletben megtanult. Tehát a tanítványok, akik együtt utaznak a hajón Jézussal, ahogy mondtam már, a hajó az egyáltalán nem volt szokatlan számukra, és ezzel dolgoztak, ez volt a lételemük, ez volt az életük megtartója, ez volt a kereseti forrásuk, tehát a hajózás a számukra nagyon egyértelmű volt. Még a vihar sem volt szokatlan számukra, hisz ahogy mondtam, ott sokszor lecsapott a vihar ezen a tavon, tehát tudták a vihart is kezelni, ismerős volt számukra a vihar, sok vihart átéltek már ezek az emberek, azonban amit ezen az úton átéltek, az nem volt szokványos. És ebből a felolvasásból, amit az imént Máté evangéliumából az újfordítás szerint a testvérek elé adtam, az alapvetően nem is jelzi ezt különösebben, mert azt mondja, hogy íme nagy vihar támadt a tengeren, és akkor gondolhatjuk, hogy hát akkor egy kicsit nagyobb bacska vihar támadt, mint ami szokott lenni, nem olyan, mint amit megszoktak a hajósok, hanem egy kicsit nagyobb vihar a tengeren, és akkor a halászok kétségbe estek. De egyébként ott egy nagyon érdekes szó van az eredeti nyelvben, és Csia Lajos fordításában jön ez ki egyébként szöveghűen, de ő így fordítja, hogy nagy rengés támadt a tavon. Tehát nem csak arról volt szó, hogy jött a szél, és a szél fölkorbácsolta a vizet, és akkor voltak nagy hullámok, hanem arról van szó, hogy ebben az igében átadja az Isten szent lelkének üzenetét a fordító, azt mondja, hogy rengés támadt a tavon. Tehát nem csak felülről jött a szél és korbácsolta a hullámokat, hanem remegett a tó. Tehát olyan, mint amit a cunamit átéltek az emberek a földrengés kapcsán. Felülről is és alulról is remegett az egész, és ez kétségbe ejtette az embereket. Tehát nem egy egyszerű viharról van szó, hanem egy olyan viharról, amikor alulról és felülről megmozdul minden. Tehát a szokásos krízis kezelésük nem működött. Tehát amikor a hajósok vihart élnek át, akkor azt a vitorlát behúzni, a hullámokra merőleges állítani a hajót, és akkor átvészeljük a vihart. De látták, hogy ez nem olyan vihar, hogy mint csak egy sima vitorla behúzással, meg kormányzással ki tudjuk védeni. Ez egy olyan helyzet, amikor a krízis kezelésük, az addigi tapasztalatuk, addigi gyakorlatuk nem működött. A tapasztalt hajós csapat kétségbe esett. Kétségbe esetten látta, hogy nem tudjuk kezelni a helyzetet. Keresztény ember is sokszor így kétségbe esik az életében, amikor olyan helyzetek állnak elő, amit addig még nem tapasztalt. Amire a megszokott reakciói nem adnak megoldást. Sok mindent megtapasztaltak a keresztény emberek is, akár te is, testvérem, vagy mi is megtapasztaltunk sok mindent, sokféle krízis helyzetet is, sokféle problémát, és ezekre a problémákra alkalmasint megvannak a megoldásaink, mert azt mondjuk, hogy működött a múltkor, akkor most is biztos működni fog, és ezek a tapasztalati elemek előszedhetők az ember életébe. De amikor azt látja az ember, hogy ezek nem működnek, akkor kezd kétségbe esni. A legrosszabb az, hogyha ennek ellenére erőlteti azokat a megszokott módszereket, megszokott, megtapasztalt elemeket, és azt mondja, hogy nem engedek, akkor is ezt fogom alkalmazni. És próbálja behúzni a vitorlát, meg próbálja merőleges állítani a hajó, de kiderül, hogy itt alapvetően már a hajónak az elemei reszketnek, és szét akar esni, és hiába állítod a hajót merőleges, hiába húzod be a vitorlát, akkor sem fog működni az egész. Hát a legrosszabb, hogyha erőlteti az ember azokat az elemeket, amiket a eddigi megtapasztalása hozott, mert ezek az emberi praktikák nem működnek. Sokszor jönnek ilyen emberi jó tanácsok az emberek életébe, keresztény ember életébe, emberi jó tanácsok, vagy keresztény szósszal nyakon öntött praktikák, vagy lehetőségek, emberi megoldások, de ezek csak felszíni kezelést adnak, és igazából a gyökeres megoldást nem hozzák el. A gyökeres kezelést nem adják meg. Persze az a legveszélyesebb, hogyha az ember kiugrik ebből a helyzetből, problémás helyzetből, és azt mondja, hogy akkor menekülök. Mert akkor biztos, hogy meg fog halni. Tehát ebben a helyzetben nem lett volna szerencsés, hogyha a hajósok azt mondják, hogy húha, hatalmas vihar, Jézus alszik, akkor ugorjunk a tengerbe, hagyjuk el a hajót, és akkor menjünk, amerre látunk. A problémás helyzetből kiugrani nem szabad. A tanítványok is látták, hogy ez a helyzet nem kezelhető, de látták azt is, hogy haladnak a tragikus vég felé, és közben azt is látják, hogy Jézus meg alszik. Tehát ez egy a tragédiának a csúcsa, hogy itt van a veszély, és aki meg a veszélyben segítség lehetne, aki a veszélyben a megoldás lehetne, az pedig alszik. Sokszor fölteszik az emberek ezt a kérdést, hogy hol volt akkor Isten? Szentírásban is van egy ilyen utalás, amikor Lázár meghalt, és azt mondták a testvérei, a lányok, hogy ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg. Hol voltál? Mit csináltál? Miért nem itt voltál? Számon kérik az Istent. És sokszor az emberek ma is számon kérik. Az egyik ilyen nagyon híres számon kérés az volt, amikor az USA-ban lelőttek a középiskolában sok fiatalt, és akkor kiírta valaki egy diák a falra, hogy hol volt az Isten akkor, amikor meghaltak ezek a gyerekek. Talán emlékeznek rá a testvérek. És akkor Billy Grahamnek a lánya írt egy levelet erre. Megkérdezték akkor is, amikor Szíriában, Irakban kisgyermekeket kínoztak meg és öltek, hogy hol van Isten ilyenkor. Most, amikor volt ez a verónai buszbaleset is, sokakban megfogalmazódott, hogy hol volt Isten akkor, amikor ezek a gyerekek bennégtek, meg felnőttek is, bennégtek a buszban. Hol volt az Isten? Az embernek könnyen kiszalad a szívéből, könnyen kiszalad a szájából azt, hogy hol volt az Isten. Jézus alszik, mi meg elveszünk. Hát micsoda dolog ez. Jézus ott alszik a fedélzeten, a vihar megemész bennünket, itt fogunk elpusztulni. Ez nem normális állapot. Ez a megdöbbentő, hogy az Isten rendjével nem törődő világ, akinek nem érdekes, hogy az Isten milyen rendet adott ennek a világnak, milyen rendet szabott ennek a világnak, aki a saját értékrendjét kialakítja, és ez az értékrendhez szabja az életét, néha felkapja a fejét, és számon kéri azt az Istent, akit addig semmibe vett. Akit semmibe vett, akire nem figyelt, aki nem volt érdekes számára, számon kéri akkor, amikor az élete olyan helyzetbe kerül. Jézus aludt a hajón, a tanítványok pedig Jézus mondása szerint, vagy megállapítása szerint kicsinyhitűek. Kicsinyhitűek a tanítványok. Múlt vasárnap, hogyha emlékeznek a testvérek, ugyanebben a fejezetben, Máté evangéliumában egy olyan emberről olvastunk, és olyan emberről szólt az ige hirdetés, akiről maga Jézus mondta azt, hogy ekkora hitet nem tapasztaltam Izraelben. Az a kapernaumi százados, akiről így beszélt Jézus, hogy bizony mondom néktek, senkiben nem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Aki azt mondta Jézusnak, hogy oda sem kell menned, nem kell jelen lenned, nem kell megérintened, nem kell kapcsolatban lenni azzal, én tudom, hogy te meg tudod cselekedni anélkül, hogy ott lennél, oda mennél, anélkül, hogy kapcsolatban lennél azzal, akinek szüksége van rád. A százados hite egyedi minta volt Jézus Krisztus állítása szerint egész Izraelben. Nincs még egy ilyen hit Izraelben. Aki ennyire ismerne, ennyire látná, hogy mit jelent az én jelenlétem, vagy mit jelent az, hogy én cselekszem. A tanítványoknak pedig jó helyzet gyakorlat volt ez, hisz amikor kiderült, hogy a hajóra néztek, meg a viharra, és nincs belőle megoldás, és nem tudják az életüket menedzselni, akkor olyan helyzetbe kerültek, nem vették észre, hogy Jézus, aki a megoldás erre a helyzetre. És mert Jézus itt van a hajón, akkor nekünk nem kell félni semmitől. Akár alszik, vagy akár fönt van. Mert nem Jézusnak a jelenlét adja meg egyébként, hanem Jézussal való lét adja meg az életünknek a megoldását. Ne essél ebbe a helyzetbe, kedves testvérem, te sem, mert Jézus Krisztussal jöhet a vihar, Jézus Krisztussal jöhet a nehéz helyzet, jöhet a háborgó tenger, jöhet a kilátástalan élet, a te részed csak az, hogy legyél vele, vagy ha elkerültél közeléből, akkor pedig kerüljél vissza hozzá. Mert a benne való lét, vagy az, hogy ő benned van, adja meg az életedre a megoldást. És amikor az Isten megoldást készít, akkor nem a jelenléte a kérdés, hanem az, hogy te hol vagy. Benne vagy-e, elrejtőzve benne, és ő benned lehet-e. És ha ez megtörténik, akkor jöhet vihar, jöhet háborgó tenger, jöhet kilátástalan és kezelhetetlennek tűnő élethelyzet. Az Úr adja meg a megoldást, mert ő ennek az ura. Tanítványok, amikor Jézus felkel és ráparancsol a tengerre, azt mondja, ki ez? Hogy a szelek is, meg a tenger is engedelmeskednek neki. Pedig de sok mindent átéltek már vele, hisz, hogyha megnézzük a felolvasott igeszakasz előtti részeket is, látjuk, hogy nyilvánvaló lehetett számukra, hogy Jézus kicsoda. De akkor, amikor a kilátástalan élethelyzetben, az elveszettségükben nem találják a megoldást, és Jézus elhozza, akkor rácsodálkoznak, hogy ki ez. Még a szelek is, meg a vihar is enged neki. Most hát a te élethelyzetedben is, hogyha jön ilyen vihar, jön ilyen kilátástalan élethelyzet, tudhatod, Krisztus a megoldás, ő ura mindennek. De tedd az életedet az ő kezébe, mert annak nincs sok alapja, hogy nélkül éled az életedet, és néha fölkiáltasz, hogy hol van az Isten. Meg itt kellett volna lenned, meg miért nem voltál itt? Legyél mellette, legyél benne, és akkor az életed biztonságban van. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te hatalmas kegyelmeddel, szeretetteddel körbeöleled a világot. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen megtapasztalásokat, ilyen gyakorlatokat adsz az életünkbe, amikor látjuk lehetőségeinknek a határát, amikor látjuk a kudarcos életünket, amikor annak ellenére, hogy elhívtál, fölhatalmaztál, elküldtél, mégis kudarcba fullad, mégis sikertelen, még sincs eredmény, tudhatjuk, hogy te vagy az, aki ebben a helyzetben is megoldást tudsz hozni. Hálás a szívem, Uram, hogy te ezekkel a teszthelyzetekkel, ezekkel a gyakorlati megtapasztalásokkal szeretnéd építeni a hitünket. így tesszük kezedbe földi életünket, benne minden terét, házasságot, szolgálatot, munkahelyet, testvéri kapcsolatokat, szomszédi kapcsolatokat. A te kezedbe tesszük, hogy tőled vehessük el. Tőled vehessük át úgy, hogy az biztonságban van. És bármilyen életveszélyesnek vagy tragikusnak is néz ki a helyzet, tudhatjuk, hogy benne van a reménységünk. Így kérünk azokért is, akik számon kérik, hogy hol voltál a buszbalesetben és itt a fiatalok között, hogy ráébredhetnének arra, hogy ki vagy te, és miképpen lehet téged megszólítani, és miképpen szabtad meg ennek a világnak a rendjét, és hogyan lehet ebbe beilleszkedni. Hálás a szívünk, Urunk, hogy te tudod a gyászolókat békíteni, te tudsz békességet adni a békétlenség helyére. Ott, ahol nincsenek emberi szavak, meg kifejezések, ott te tudsz lélekben megbékélést, biztonságot adni. Így őrizd az életünket, Urunk, földi létünk során, hogy a mennyei elhívásnak részesei lehessünk, fiad az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szeretettel hívunk és várunk mindenkit istentiszteletünkre. Első vasárnap lesz, ezen az istentiszteleten úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Szeretettel hívjuk bűnbánó színű testvéreinket az úrvacsorai közösségbe is. Hirdetem a hétközi alkalmakat. Hétfőn 15 órakor asszonykör lesz, kedden 17 órakor biblióra, szerdán 9 óra 30-kor Baba-Mama klub, csütörtökön pedig angol óra lesz 17 órától 19-ig. Mindenkit szeretettel bíztatunk az angol nyelv megismerésére. MICE nagy szeretettel készül ezekre az órákra, és segíti az angol nyelven való haladást. A távolabbi programokat ismerhetik a testvérek, hisz itt a hírlevelünk hátulján is ott van a bulletin hátulján, de a két havi hírlevelünkbe is behelyeztem ezeket a programokat. Női férfi hetek, házaspári hetek, bibliatanmányozó hetek lesznek és ifjúsági hétvégék Pilis Csabán. Akik szeretnének ezekre az alkalmakra menni, kérem, hogy keressék a jelentkezés lehetőségét, hisz fontos, hogy az Úr kegyelmét egyre inkább megismerve belé helyezhessük az életünket. És hordozzuk imádságban azokat, akik ezekre az alkalmakra eljutnak, hogy valóban az Úr elvégezhesse a szívükben azt, amiért elmentek oda. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten egyetemes ima heti alkalmak kapcsán Nagyvarsányba jártam. Nagyon messze van innen tőlünk, de egyébként a gyülekezetünkhöz tartozik. Egyház igazgatásilag, tehát a hozzánk tartozó 64 településnek az egyike Nagyvarsány, ahol alapvetően, ahol jó kapcsolatot ápolunk az ottani atyafisággal, hisz a részfúvó zenekar, akik itt voltak a baptisták, illetve Szegedi Gyula református lelkész is szolgált itt közöttünk, vagy két évvel ezelőtt, talán augusztus 20-án. Mind a két lelkész, mind a két gyülekezet ismerős nekünk, és szeretettel hívtak egymástól függetlenül. A baptisták is meghívtak egy szolgálatra, meg a reformátusok is, úgyhogy kedden és pénteken ott jártam náluk. Egyrészt nagy örömmel és szeretettel gondolnak a gyülekezetünkre. Ezt az üzenetet továbbítják felénk, hogy jól érezték magukat itt mind a két alkalommal a baptista testvérek, amikor itt szolgáltak a zenekarral, énekkarral. és úgy ítélik meg a gyülekezetünket onnan a távolból, hogy nagyon jó itt megélni a keresztény életet ebben a gyülekezetben. Aztán nyilván a távolság az kicsit rózsaszínűvé teszi a képet, de jó látni azt, hogy szívesen voltak közöttünk, és a testvérekkel való beszélgetésből azt vették ki, hogy ugyanaz a Krisztus működik a testvérek szívében, mint az övékében, és ugyanazokkal az örömökkel, kihívásokkal, kérdésekkel küzdködünk itt, mint ahogy ők is. És egy kellemes beszélgetésen lehettünk ott lelkész testvérekkel, de a keddi alkalomban még a cigány misszió is eljött szolgálni. A cigány testvérek kicsit megkésve érkeztek, én már akkor az ige hirdetést kezdtem, amikor ők megérkeztek, de az ige hirdetés végén egy szolgálattal előrukkoltak. Jó volt hallgatni a bizonyságtételüket nekünk is, akik ott voltunk innen a gyülekezetből, de szívesen hallgatták azok, akik helyiek voltak. És valóban a testvéreknek a szívéből előbudjant az, hogy küszködve élik a keresztény életüket, hogy bukdácsolnak, meg elesnek, de nincs más, aki az életüket megtartaná, csak az Úr Jézus Krisztus. És ezt szívesen hallgatták azok, akik ott voltak, és azt is pozitívan vették tőlük, hogy míg az ő gyülekezeti tagjaik, akár reformátusok, vagy akár baptisták is, nehezen állnak ki bizonyságtételre, mert szégyellik, vagy nem merik, vagy nem tudom, mi történik, hogy a bennük elvégzett, Isten által elvégzett munkát oda tegyék a többiek elé. És ez a mi gyülekezetünknek is a titka, és akkor működik a gyülekezetünk jól, amikor a gyülekezetben lévők elmondják, hogy szívükben az Úr mit végzett. Azok a bizonyságtételek, amik az Isten munkáját mutatják meg az ember életében, azok viszik előre a hívő életünket. Biztatom mindig a bizonyságtevőket, hogy ne kiokítani akarjanak bennünket. Mert arra megvannak a más elemek. A bizonyságtétel az arról szól, hogy elmondom, hogy ezt cselekedte velem az Úr. Ezen vitt végig engem az Úr. Azt, hogy elbuktam, felemelt, vagy még mindig bukásban vagyok, de az Úr ezt cselekszi velem. Ezek a hiteles bizonyságtételek, és ezeket hiányolták maguk közül a baptista, meg a református testvérek, és örültek annak, hogy a cigány testvéreink így tudtak beszélni a bennük végzett munka, Isten munkájáról. Köszönöm azoknak a imádságát, akik tudtak erről és hordozták imádságban, de úgy kérem a testvéreket, hogy az imádságlapon szereplőket is tegyük oda az Úr elé, hordozzuk imádságban azokat, akik itt szerepelnek a listán, de természetesen most láttam, hogy itt vannak Jankáék is, közben ki kellett mennie, átment a balon szobába, itt vannak Jankáék, az ő életüket, szolgálatukat is hordozzuk imádságban, hisz Márton testvér, Kulcsár Márton, Jankának a férje, a kistarcsai gyülekezetépítésen szolgál, hogy az ő gyülekezeti munkáját, életét, szolgálatát, meg kórházi szolgálatban is van ott a nagy kerepestarcsai, nagy kórházban szolgál, hogy az Úr hordozza őket, áldja meg őket. És nem sokára, ha meg tudják szervezni, akkor a zsombort is megkereszteljük majd itt a templomban. Most nem azért hozták, de ha megszervezik a keresztszülőket, akkor nagy valószínűséggel virágvasárnap, vagy a körül a keresztelők is meg lesz. Tehát hordozzuk imádságban a testvéreinket, mert nagy ereje van, hogyha a hívő emberek együtt, egy szívvel imádkoznak egy célért. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 357-es számú énekünket, készülve a záró oltári szolgálatra. 357-es ének első versét énekeljük.
sem, égen, földön nincsen.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked azt a végtelen szeretetet, amit megmutattál fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelmében, váltságában. Úr Jézus Krisztus, imádunk téged végtelen szeretetedért, amellyel megváltottad ezt a világot. Dicsőítjük, magasztaljuk a nevedet ezért a cselekedetért. Úgy köszönjük néked, Urunk, hogy emiatt a cselekedet miatt állhatunk mi most itt. A te cselekedeted miatt lehetünk mi most gyülekezet. Sokszor megfeledkezünk arról, hogy mit kellett neked tenni azért, hogy nekünk lehessen keresztény életünk, keresztény közösségünk. Elfeledkezünk arról, hogy mi mindent tettél meg azért, és mi mindent szenvedsz el miattunk most is. Engedetlenségeink, önfejűségünk, gőgösségünk miatt. De oda tesszük a te kezedbe egész életünket, Urunk, és szeretnénk tőled visszavenni a te áldásoddal. Így köszönöm meg néked, Urunk, hogy gyülekezetünkbe is adtál szolgálókat, szolgálattevőket, akik keresik a te akaratodat, és hűséggel cselekszik azt. Köszönjük, Urunk, hogy a nagy kihívások közepette is te lehetsz a mi reménységünk, te lehetsz a mi támaszunk. Úgy köszönjük, Urunk, hogy akkor lehetünk hűségesek a ránk bízott szolgálatban, ha beléd kapaszkodunk. Te bocsásd meg azt, hogyha hűtlennek bizonyulunk, és tudjuk, hogy te sohasem vagy hűtlen. Így tapaszt be azokat a sebeket, amiket mi okozunk a te munkádon, szolgálatodon, és adj nékünk te benned való eredményt, előrehaladást. Azok számára, azok életére nézve, akik ránk vannak bízva. Köszönjük, Urunk, hogy így adhatunk hálát a alapítvány kuratóriumi tagjaiért is, Zsuzsika néniért és Irénke néniért. Így adhatunk hálát azért a sok munkáért, amit az alapítványunk működéséért tettek. Ott voltak szívvel, lélekkel abban a munkában, ami akkor volt az életünknek egyik fontos része. És köszönjük néked, hogy az új kuratóriumi tagok is, Ilike is és Éva is, a te lelkeddel tud indulni ebben a szolgálatban. Add meg, hogy egy szervezetnek a működése is te rólad tehessen bizonyságot. Köszönjük néked, hogy így adhatunk hálát gyülekezetünkért is. Te tartasz meg bennünket, tiéd a dicsőség, és neked adunk hálát mindenért, amit megtapasztalhatunk, hogy működik. Köszönjük, Urunk, hogy a ránk bízottakért nagy felelősséget vállalva küldesz el bennünket, és tudhatjuk, hogy te ott vagy mellettünk, ott vagy bennünk. Add meg, Uram, hogy soha se jöjjön elő az életünkben az a gondolat, hogy miért alszol, vagy hol voltál, vagy mit csináltál, és miért nem voltál. Add meg, hogy ezek az emberi reakciók, emberi gondolatok távol legyenek tőlünk. Hanem úgy, mint ahogy ez a kapernaumi százados is, aki ma is elénk került, tudhatjuk, hogy hatalom alá rendelt emberek vagyunk, és miképpen cselekszük mi a főnökeinknek az utasítását, és miképpen cselekszik a mi beosztottaink a mi utasításainkat. Te vagy mindenek feje, hogy ne cselekedhetnél meg bármit ezen a világon. Add meg, hogy így éljük az életünket, és így tudjunk hálát adni te néked, mindazért, amit magunk körül látunk, a teremtett világért, az életünk lehetőségéért, a naponta megújuló kegyelmedért, minden napért, amit fölhozol ránk. És tudjuk, Urunk, hogy fölhozod jókra és gonoszokra, és megadod kinek-kinek az életéhez szükséges lehetőséget. Add meg, hogy még a földi létben vagyunk, addig soha se feledkezzünk meg erről, hogy hálát adjunk neked életünk minden pillanatáért. Köszönjük, Urunk, hogy a felelősséget te adod az emberek életére, te bízol meg bennünket feladatokkal, szolgálatokkal. Add meg, hogy hűségesnek bizonyulhassunk a neked való szolgálatban. Azokat az embereket is elé tesszük, Urunk, akiknek te adtál hatalmat, felelősséget a világ kormányzása kapcsán. Add meg, hogy a te akaratod és rended domborodhasson ki az ő életükön, szolgálatukon. Adj nékik világosságot, vezesd őket a te utaidra. És így tudunk hálát adni népünkért, nemzetünkért, és könyörgünk azokért, akik vezetik ezt az országot, hogy a te akaratod, annak kiteljesülése hadd lehessen az ő gondolatuk is. És biztosíthassák azokat a körülményeket, hogy a te néped megélhesse az életét és szolgálatát itt a földön. Köszönjük, Urunk, hogy kezedben van az egész életünk, szolgálatunk, házasságunk, gyermeknevelésünk, anyagi életünk, helyzetünk. Szeretnénk tőled elkérni, hogy jól tudjuk ezt megélni. Te tudod, hogy mi hibázik, te tudod, hogy mi az, ami nem jól működik. Adj világosságot, adj útmutatást. Hadd tudjuk javítani, hadd tudjuk formálni, és a te dicsőségedre megélni azt. De légy azokkal az emberekkel is, akik képtelenek a magukról való gondoskodásról, akikben életösztön sincs már, hogy vigyázz rájuk, és használj bennünket is a feléik való szolgálatban, hogy ráébredhessenek arra, hogy mennyire szereted őket, és mit adtál azért, hogy nekik életük legyen. Köszönjük azt is, Urunk, hogy előtted lehet a jövőnk, előtted lehet minden olyan kérdés, ami a szívünket mozgatja, és tudhatjuk, hogy benned van meg a válasz rá. Hálás a szívünk, Urunk, hogy vezeted az életünket, áldásoddal jelzel, áldásodat tapasztalhatjuk. Tudjuk, Urunk, hogy amit te kinyitsz, azt nem zárhatja be senki. És azt is tudjuk, hogy tisztában vagy azzal, hogy kevés erőnk van, és te azt várod tőlünk, hogy figyeljünk a te szavadra. Így áld meg bennünket, Urunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Thank you.
boldogság.